Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Megbeszéljük a hét eseményeit. Dési János vagyok, és Kocsi Ilona volt olyan kedves, és bejött az oroszlán barlangba, a Klubrádió oroszlán barlangjába. Kocsi Ilona MOSZ elnöke és kitűnő újságíró kollégánk, Korpás Kriszta Bolgár György. Velük tehát a hét eseményeivel kezdjük, és nem állítom azt, hogy ez a legfontosabb, de valahogyan olyan nagyon jellemzőnek gondolom, ezért elsőnek azt vetem föl nektek, hogy a Nemzet Színészei új tagot választottak maguknak. Kulka János lett ez egyébként, kinek innen is gratulálunk, és ugye a hagyomány vagy a szokás szerint, de ez most már egy negyedszázados, tehát ez most már egy igazi hagyomány, mindig a Nemzeti Színház vezetője az, aki felhívja, elmondja ezt, és gratulál elsőként az új tagnak. Vitnyánszky Attila ezt megtagadta.
Érdekes, mert én is pont ezt a témát néztem ki, mert ez nagyon jellemző tényleg ránk, vagy erre az országra.
Nem ránk, nem.
Simán felhívom és gratulálok, nem is kell tulajdonképpen a Nemzeti Színház igazgatójának.
De ott valószínűleg tényleg az van, hogy iszonyatosan idegesítheti, hogy van egy olyan szervezet, ami átnyúl a feje fölött. Tehát tulajdonképpen ő egy végrehajtó ember, aki csak közli, de nincs beleszólása. És biztos, hogy nem Kulka János szerette volna, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Nemzet Színésze döntés meddig marad még a Nemzet Színészeinek a kezében.
Hát azt tudjuk, hogy nem, hiszen át fogják adni, hogy az a terv hát az MMA-nak, amely megbízható pártkáder elvtárs művészek.
Ez a sok-sok düh, ami benne volt ezzel kapcsolatban, kijött az RTL-nek a kérdésére. Tényleg valószínűleg azoknak nem dühönhettek ki magát, hogy már pedig az az ember jobb, akit én akarok, ne engem kérjetek meg, de nagyon szomorú történet, és nagyon szomorú, hogy egy nemzeti színház igazgatója, aminek a nevében ott, hogy nemzet, az azt gondolja...
A nevében.
Hát igen, de ez nagyon szomorú, hogy ő azt gondolja, hogy majd ő eldönti, hogy ki tartozik ehhez a nemzethez.
Szerintem nincs annál rosszabb, amikor egy nemzeti színház vezetője a nyilvánosságnak dühöng. Hát azért kellene valamiféle tartásának lennie. Oké, nem ért egyet vele, de hát ez a rend idáig sem biztos, hogy mindig egyetértett, de idáig még tartotta magát, úgyhogy kutya kötelessége lett volna, és az elemi udvariassági szabályok, etikai normák is ezt kívánták volna, hívja fel, gratuláljon, ennyi. És akkor nincs történet, most viszont nagy nyilvánosságot kapott, és még inkább bebizonyosodott, hogy milyen ellentmondások, dühök feszítik ezt a színházat is.
Érdekes különben, hogy tényleg a látszatra se, nem?
Nem, tehát, szerintem ez az érdekes, igazat, hogy pont a látszat miatt csinálja, én szerintem ezt, ez az én olvasatom.
De kinek ugyanis akar látszani?
A gazdáinak, megbízóinak, ugyanis hát most kínos, hogy még mindig egymás közt döntögetnek, és egy liberális hírben álló színész, neki ezt el kell számolni, tehát ha ő csinál egy ilyen nagy műsort, és mint színházi ember nyilván tudja, hogy mi a műsor, tehát ennyit biztos, hogy tud, akkor azt mondhatja a gazdáinak, hogy én ugyan nem akartam, de látjátok, hogy mindent megtettem, érzékeltettem, hogy még azt is elvállaltam, hogy egy tahó bunkó voltam, hogy ezt mondják rám, de én megmutatom ezeknek a lipsiknek, hogy nem úgy megy ez a világ,
hát,
ahogy elakadják.
Szerintem ezt ő így gondolja, és pont, és ez kifakad belőle.
Én is azt gondolom, inkább kifakadt, mert olyan jött ki belőle, hogy az nem lehetett. Úgy gondolom, bár nem ismerem a színészi képességeit.
Tehát lehet ezt úgy mondani, igen, hogy
de igen,
nem
igen.
Fröcsögve.
És nem biztos, hogy ez neki előnyös. Oké, szerez egy jó pontot a gazdáinál, ahogy te mondod, na, de sok rossz pontot szerez a közönség és a nagyobb nyilvánosság előtt, és valószínűleg ezt is mérlegelni kellene.
Hányszor voltál az elmúlt években a Nemzeti Színházban?
Nem voltam azóta, mióta.
Nem voltál, Gyuri?
Nem voltam.
Na, akkor mi nem vagyunk a közönsége.
Jó, nem
voltam.
De szerintem itt nem lehetett még csak piros pontot sem szerezni. Nem. Tulajdonképpen kit érdekel az Orbán kormányban, még a kulturális minisztert sem, hogy ki lesz a nemzet következő színésze. Valamennyire érdekli őket, mert az előző pótlásnál, ugye Benedek Miklós halála után hónapokig húzták, éppen Vidnyánszky húzta, most ezért nem érek rá, most ezért vagyok beteg, most nélkülem ne csináljátok. Valószínűleg azért, mert ki akarták venni a Nemzet Persze. színészei kezéből a döntést.
De akkor volt az érdeklődés és
igen,
a figyelem.
Hogy ez nem sikerült, ezért aztán maga Csák János miniszter tagadta, nem cáfolta, de tagadta, hogy ilyen tervek lennének. Valószínűleg arra gondoltak, hát annyira azért nem fontos, hát nem mindegy. Úgyhogy hát ha Kulka, akkor Kulka. Lehet, hogy Vidnyánszky fejében benne volt az, hogy én még akkor is harcolni fogok ezért, és megmutatom, hogy a Kulka választás milyen rossz volt, és mennyire mennyire nem tudunk vele egyet érteni, én személy szerint sem, de azért ez nem hiszem, hogy olyan fontos ügy lenne a kormányzat szempontjából, hogy most a Vidnyánszkinek a fejét megpaskolgassák, hogy jól csináltad Attila, ahhoz már neki túl nagy hatalma van, tök mindegy, hogy most itt ordibál az RTL-lel, vagy nem ordibál. Hát ha nyugodtan nem kirúgta, csak elengedte Udvaros Dorottyát, a legnagyobb magyar színésznőt a Nemzeti Színházból.
De tíz évi kellett hallgatni, hogy az mit mond, és nem is szólt.
Milyen humánus ember, mint Lenin elvtárs volt a gyerekekkel, akik labdáztak. Nem folytatom. Szóval
a dolog legyen, igen.
Na tessék, tényleg.
Egymás szájából veszük
ki a vicceket. Szóval hát jellemző a gondolkodás módjukra, és ez a tragikus, hogy azt hiszik, hogy azért, mert a magyar társadalom 45-49, legutóbb 53%-ának, nem is a társadalomnak,
a szavazók
53%-ának támogatásával kétharmaduk van a parlamentben, akkor mindent megcsinálhatnak mindenhol, akár a Nemzeti Színházban, akár az utcasarkon.
Én ki is írtam, különben annyira tetszett ez, hogy mit mondott pontosan Vidnyánszki, hogy az, hogy ki mit gondol politikai kérdésekről, sosem firtattam, azt pedig, hogy 10 éve mindenféle következmény nélkül nézem végig, ahogyan Dorottya hangot ad a politikai közéleti meggyőződésnek, azt mondja, hány liberális színházigazgató viselné el némán, hogy az egyik társulati tug ellene, vagy a számára fontos ügy ellen tüntet. És ez annyira érdekes, érted, mert tényleg az van, hogy mondjuk, ha egy nagy cégnél, vagy egy világcégnél, akkor Coca-Cola gyárban nem mondhatod azt, hogy az nem jó. Na de itt nem erről van szó, tehát az Udvaros Dorottya nem a Nemzeti Színházról beszélt rosszat.
Nem mondta soha azt, hogy a Vidnyánszki
soha
nem jó.
Életében.
Nem
beszélt vala Udvaros Dorottya Coca-Coláról?
Nem. Tehát, hogy kiállt ügyek mellett.
Na de milyen ügyek mellett? Például, hogy az SZF-ét ne vágják tacsra, hát ne rabolják el.
Tehát és szakmai kérdések menet állt.
És igen. A fertőtóból ne csináljanak egy ilyen mészárosféle lalalendet, vagy lölőlendet.
És hogy mégsem helyes, hogyha a színészek leesnek, üzemi balesetet szenvednek, majd utána a munkahelyük, hát le se szarja őket.
Nagyon durva. És jó, akkor mert őket se hívta föl, igen. Tehát nem csak a Kulkát nem hívta föl, a saját embereit nem hívta föl, akik még ráadásul voltak annyira lojálisak, hogy nem is mondtak semmit egy jó ideig.
Én egyébként ezt is a kommunikációs hibák sorába sorolnám most, mert egy csomó van, amit a Fidesz nem így szokott viselkedni. Kitalálja, hogy milyen hatással van az emberekre, és nagyon megfontolta, nagyon ügyesen, és adott esetben kicsit hátulról közelítve a témát, mondja el a véleményét, és nem így indulatból kitör. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy ilyen bumeránk hatású megnyilvánulás lesz, ami nem csak a Nemzeti Színházra, de adott esetben még a kormányzó pártra is visszahat.
Hát ha majd egyszer fölszabadulunk, akkor, de addig...
És illeszkedik a sorba, ugye, ezek, ami most
minden
van.
Kis kő, amit kimuszítanak, igen, a helyéből, az segít megingatni az építményt.
A kínai elnök Magyarországon, a Financial Times azt írta ezzel kapcsolatban, a kínai elnök 5 év után először látogat el Európába, és az állomásokat stratégiai és gazdasági okokból úgy választotta ki, hogy megossza az Európai Uniót, illetve a NATO-t. Magyarország, folytatja az újság külpolitikai elemzője, hasonló szolgálatokat tesz Pekingnek, mint Oroszországnak, mivel többször is megakadályozta, hogy az EU és a két ország elítérő határozatokat fogadjon el, együttműködjön, és akkor mond egy csomó példát még, hogy a CEU helyére Fudan Egyetem, meg kínai gyárak, meg nem tudom én, micsodák.
Hát ennél kicsit konkrétabb volt a maga büszkeségében Orbán Viktor, aki azt mondta a kínai elnökkel tartott megbeszélése után a sajtónak, hát a sajtónak, hát semmi a bútoroknak, akiket odahívtak vagy odaraktak, mert kérdezni nem lehetett. Szóval, hogy a magyar beruházásoknak, a külföldi beruházásoknak a 3/4 tavaly Kínából érkezett. Hát ez nem a NATO vagy az Európai Unió megosztása, ez maga a tragédia. Szóval az, hogy Magyarország itt Közép-Európában az Európai Unió tagjaként a beruházásait Kínából hozza be alapvetően, és akkor lehet, hogy még 10% Dél-Korea, ez azt jelenti, hogy mintha szélsebesen dolgoznánk ki magunkat, fúrnánk ki magunkat az Európai Unióból. Nem azt mondom egy pillanatig sem, hogy ne jöjjenek kínai beruházások, jöjjenek. Nem azt mondom, hogy egyik vagy másik, még akár akkumulátorgyár is lehet helyes és jó megoldás. Bizonyos válaszokat ad bizonyos komoly kérdésekre. De az biztos, hogy tragédia, hogyha egy ország így teszi ki magát, egyreadásul Európával, a nyugattal, a nyugati demokráciákkal ellenséges és nagyon drasztikusan terjeszkedő nagyhatalomnak.
Egyébként ez az idézet úgy folytatódik, hogy Magyarország belülről lássa alá az Unió, valamint a NATO együttműködését, és Szerbiával együttszoros viszonyt ápol Oroszországról, azon kívül, hogy az elnök, mármint hogy a kínai elnök alig tér haza, rögtön utána fogadja Putyint, ami megerősíti a meggyőződést az európai hatalmakban, hogy mit is akar valójában.
Egyébként biztos, hogy ebből komoly probléma lesz még az EU és Magyarország között, hiszen az Európai Unió hosszú idő óta azon gondolkodik, hogy milyen védővámokat vezesse be a kínai autógyártással szemben, hiszen a kínai autók elárasztják Európát is, és ezzel az európai autógyárakat teszik tönkre. Tehát lehetséges,
és jóval olcsóbbak.
Jóval olcsóbbak. Hát igen, sokkal olcsóbb a munkaerő ott, tehát olcsóban tudják ide szállítani. Azzal, hogy Magyarországon is kezdenek majd ilyen autókat gyártani, ez is egy probléma lesz, azt fogják vizsgálni, legalábbis egyes hírek szerint, hogy a befektetett tőke állami tőke, vagy nem állami. Hogyha állami tőke van benne, akkor az ellen megint külön védekezik az Európai Unió. Úgyhogy lehet, hogy erre még valami külön speciális szabályozás kijön, hogy ne Magyarországról tegyék tönkre az európai autóipar.
De ez ugyanaz, amit a Gyuri mond, hogy kifelé az Európai Unióból. Ez nyilván Orbánék is eddig tudnak számolni, azt mondják, igen, még védővám, és akkor hello Európai Unió.
Igen, ez nem lesz olyan egyszerű, mert a magyar export, meg a magyar külkereskedelem háromnegyede az Európai Unió országaival bonyolódik le. Tehát kimenni az Európai Unióból már csak ezért se lenne olyan könnyű, mert ez a magyar gazdaságnak a nem lassú, hanem gyors lejtmenetét jelenteni.
Hát ha csak közben kínai-magyar közös határ nem létesülne, még ez is megtörténhet, de talán nem jövőre.
És az is érdekes, lehet, hogy azért rohannak így előre, és van már háromnegyede ugye a beruházásoknak kínai, mert pontosan, amit Ilona mondott, hogy az EU azon gondolkozik, hogy hogy lehetne ezeket megakadályozni. De lehet, hogy az van, hogy azok a szabályozások ugye nem visszamenőleg, hanem előre érvényesek
hát
majd. És akkor ami már itt van, az már itt van. És akkor utána már, akik utána
na,
próbálnak majd be...
Az árucik, amit csinálnak, az már utána keletkezik.
Én értem, persze, de azok a törvények akkor is valószínűleg ugyanúgy vonatkoznak majd. Érted? Tehát, hogy nem tudják úgy megváltoztatni, hogyha már megépült itt egy beruházás.
Az itt marad.
Hát az itt marad, pontosan.
Na, nézzük az Orbáni stratégia, igen, bizonyos értelemben stratégia célját, akkor az nem feltétlenül az, amit ő mond, hogy hát mi mindenfele nyitva akarjuk tartani a kapcsolatokat, mi itt a legjobban, legdinamikusabban fejlődő világhatalommal szeretnénk a számunkra a legelőnyesebb kapcsolatot kiépíteni, hiszen onnét jön egy csomó újítás és pénz és minden, hanem ő gyakorlatilag a saját hatalmát akarja így még jobban megszilárdítani, hogy hát látja, az Európai Unióban gyanakvással nézik már jó ideje, az Egyesült Államok már több, mint gyanakvással, és bár nem rúgdosnak még ki minket egyik szervezetből sem, de azt mondja, hogy én meg tudom erősíteni magamat ezekkel a mocsok szövetségeseimmel szemben, egyrészt Putyinnal, másrészt Xi Jinpinggel, és ehhez persze jól jön, hogyha utaltam már a beszédére, amit mondott beszéd, hát mondjuk 3-4 percet beszélt, 8-szor használta azt a kifejezést Orbán, hogy köszönjük, köszönöm, köszönjük, köszönjük, köszönetet mondjuk azért. Szóval ez a gazsuláló megalázkodás, ami egyébként nem idegen tőle, minden ilyen emberrel szemben, akiről hát hazafelé úgy állítja be magát, hogy hát én a legerősebbekkel is olyan kemény tudok lenni, és a magyar érdeket képviselni, és ugyanakkor olyan megalázkodó, meg lehet köszönni ezt, vagy
hát,
de 8-szor 3 perc alatt azért.
Igazi tekintélytisztelő.
Lesz olyan videó, amikor a Putyinnal találkozott? Egyébként egy barátom, aki a kínai üzletekben részt vett pár évvel ezelőtt, fogalmam sincs, hogy még részt veszem meg, hogy tud-e a mai dolgokról valamit, az mondta, hogyha kötöttek a kínaiokkal, hát nem ilyen nagyságrendben vettő részt, megjelent mindig egy ember, és a 10%-ot barátságosan és kedvesen átadta nekik, mert, és mikor ők mondták, hogy jaj, nem azért meg, akkor nem is értette az ember. Hát ez hát így működik.
Nem ismeretlen.
Úgy hívja, hogy alkotmányos költség, vagy kínaiban nem tudom, hogy
alaptörvényes költség.
Alaptörvényes költség. Ha már itten más országok vezetői, vagy volt vezetői, én nem is értem, hogy került ide, Ahmadinejad volt iráni.
Jaj, ez borzasztó. De ez
senki sem érti, senki nem tudja, ez az érdekesebb a történetben, hogy ide jön egy volt iráni elnök, és senki nem tudja, hogy miért hívták meg, pontosan ki hívta meg, miért dugják el, ha már
titkolni.
Igen, miért dugják el, ha már meghívták, és miért az iráni sajtóból értesül a magyar nyilvánosság arról, hogy itt van egy volt iráni elnök.
Szóval nem is egyetemi autonómia.
Abszurd történet
egyébként. Csak nagyon érdekes, hogy pont az ő egyetemük.
Hogy,
igen,
a közszolgált egyetem.
Igen. Hogy, ugye nem csak az, hogy iráni elnök, de az az iráni elnök, aki az iráni atomfegyverprogram egyik elindítója volt, aki azt mondta, hogy célja Izrael eltörlése a földszínéről.
Nincs, nem volt holokauszt. Ja,
nem volt holokauszt, tehát egy megáltalkodott holokauszt tagadó. Tehát valószínűleg a művelt világ egy jelentős részében.
Konnektivitás, konnektivitás.
Parancsolsz?
Konnektivitás, konnektivitás. Ez az új mantra.
És ráadásul
mindenkivel kapcsolatot.
Hát jó, de közben Izrael meg, akivel éppen baromi jóban akartunk lenni.
Vagyunk.
Igen, hát azoknak is kikerekedett a szemük.
Egyébként azt nem értem, hogy miért nem állt valaki ki a nyilvánosság elé, és magyarázta meg, hogy miért hívta meg, mi volt a cél ezzel, kinek jó ez, vagy egyáltalán, de valahogy senki se vállalta magára a nyilvánosság előtt, hogy meghívta ezt az embert.
Mert gondoljátok, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiváló vezetői egyszer csak otthon. Nagyon, mit csináljunk? Valami egészen különlegeset, amire az egész világ felfigyel, hívjunk át a Khomeini, vagy hogy hívják a mostani Khamenei ajatollah, nem jön ide, de az Ahmadinejad, az most nincs annyira foglalkoztatva, talán ráír egy kis beszélgetésre, milyen jó lenne, majd azt mondják, hát meghívjuk, és aztán jól eldugjuk, hogy mégse figyeljen annyira a világ. Ugyan már. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy a kormány találta ki, Orbán Viktor engedélyezte.
Orbán ezzel... Balázs, egy másik
miért?
Orbán.
Másik
Orbán.
Miért? Jó a botrány nekünk?
Én úgy emlékszem, de utána is néztem, nem csak emlékszem, 2015 decemberében, az 8,5 éve volt, az Orbán Viktor elment Teheránba. Jó, hát az 8,5 éve volt, de hát már akkor is azért Irán egy atomfegyverkező, nyugati szankciók alá eső, bár akkoriban még próbáltak vele egyezkedni a nyugatiak is. Igen, Izrael ellenes, zsidó ellenes, minden. De nem csak Orbán Viktor volt ott, hanem a kormányának 5 vagy 6 tagja, és ott még humorizált is, hogy tulajdonképpen még a teheráni ideiglenes kormányt is megalakíthatjuk, hogyha éppen úgy adódik, vagy ha szükség lesz rá.
Hajjá.
És elmondta, hogy ez egy új korszak kezdete, ezt szereti mondani, és hogy hát Irán előtt a jövő, hát egy olyan gazdasági föllendülés előtt áll, és mi mindenben segítünk, és nukleáris együttműködés. És
azért az, ami mindenkivel.
Az, ami mindenben segítünk, azért az egy 80 milliós ország, ha jól emlékszem, vagy 90.
Hát a Kínának is segítünk sok minden, mert azért vedd észre, hogy hát például abban, hogy meg betegye a lábát az Európai Unióba, azért ez egy segítség. És gondolom, hogy ezt a segítséget nem mindenki adná meg Kínának ilyen lelkesedéssel. Egy mondatra visszatérek azért Kínához, hogy miközben 8-szor volt köszönöm, meg az egész világ odafigyelt.
Strikuláztad.
Igen, ma nem megnéztem, kiszámoltam, tényleg 8-szor. A közben bejelentettek 10 vagy 20 akármilyen megállapodást, mennyit?
18-at,
igen.
Az egy az kettő ilyen 20.
Egy se volt közöttük, ami igazán jelentős lenne, és ami azonnali, hogy majd lesz egy ilyen Budapest körüli körvasút, amit majd a kínaiak, meg majd lesz egy ilyen közvetlen repülőtéri vasútvonal, meg majd lesz egy, és elkezdjük a tervezést, ilyen meg olyan is amolyan. Semmi olyan, amiről korábban szó volt, és biztos nem alaptalanul, hogy bejelentik egy második Európa, egy magyarországi autógyár létrehozását Pécs mellett. Ugye volt ilyen terület, hogy...
Igen, de
biztos, hogy volt szó róla. Biztos, hogy ezzel komolyan foglalkoztak, egy ilyen nem kerül csak úgy be a sajtóba. Szóval a lényeg az, hogy itt volt óriási felhajtás, óriási megalázkodás, hajlongás, kínaiak százai üdvözlik mindenhol Budapest utcáin, és elkergetik azt, akinél más zászló van. Szóval eközben semmi olyan bejelentés nem volt, hogy na, ezért kellett idejönni. Hát ezekről mind elvileg hallottunk már, semmi új nincs bennük. Miért is tetszett idejönni?
Hát azt nem tudjuk.
Ahogy Ahmadinejadról se tudjuk, csak azért, hogy megmutassuk a nyugati világnak, hogy coki.
Na jó, de hát mondjuk már Szipeknél is volt olyan előadó, akit a YouTube is letiltott.
Igen.
Tehát nem áll olyan távol tőlük, hogy olyan hangokat szólaltassanak meg, ami a világ normálisabb felének egy kicsit azért kiakasztja az ízlését.
Milyen kellemetlen, tehát nem tudjuk, hogy hogy került ide ez az iráni volt elnök, ugye nem tudjuk, hogy miért kapott kegyelmet az a pedofil...
Káendre.
Igen, Káendre. Tehát itt vannak a rejtélyes ügyek. Tele vagyunk kérdésekkel.
Nem tudjuk, hogy mitől lett Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere.
Azt tudjuk.
Meg Tibor.
Azt tudjuk. Itt a kettőt tudunk.
Kettőt tudunk, de ez a rejtélyes ügyek szaporodnak, és nem gondolom, hogy ez jó egy kormánynak, hogy itt hagyja a levegőben, hogy egyetemi önállóság meg autonómia, hát ezt senki nem hiszi el. De. Tehát valami van a háttérben, és nem tudjuk. Tehát erre válaszolni kellene, és szerintem ahogy szaporodnak a rejtélyes kérdések, vagy a rejtélyek, a kérdések azok nem rejtélyesek, úgy válik bizonytalanná a Fidesz is, hogy mit csináljon ezekkel a helyzetekkel. Ezt abszolút. Lehet érzékelni egyébként különböző történetekben, hogy rosszul nyúlnak.
Igen, hát a válasza megvan. Ott van az övcsattal.
Az övcsattal.
Áthúzva, hogy nem, mit akar ez az ember, aki itten kérdéseket tesz
föl. És működik, az sem működik.
Hát azért mondom, tehát hogy a válasza az megvan, csak nem működik.
Nem működik, akkor régi válaszok nem
de
működnek.
Miért nem működik semmi? Tehát ez nagyon érdekes.
Hát az őrcsat nagyon szofisztikált üzenet.
De nem, most az egy a 32-ből. És nem működik most éppen semmi. És valahogy én tényleg azt érzem, és tényleg azt érzem, hogy amikor hallgatom, ahogy az Orbán beszél mostanában, ti nem érzitek, hogy nem az az erő van benne, ami eddig
jaj,
volt.
Jaj, nem
eddig...
mond, megriasztasz.
Nem beteg.
De most csak én gondolom ezt, tehát hogy valahogy az a harciasság, meg az, amikor így mindig ilyen erőből válaszolt, meg erőből csinálja dolgokat, tehát valahogy nem onnan beszél.
Hát mert a békeharc az másfajta harcot jelent. Az nem az a durva, mindenkit lehet.
Jó, de eddig is a békért harcot, már két éve ezt hallgatjuk.
Hát a békét.
Mondhatná az itt szerint, és Rákosi Mátyásnak bejött a békeharc. De ha már Magyar Pétert szóba hoztátok, a heti HVG-ben jelent meg a Mediának egy felmérése, ahol többek közt azt is megmutatják, hogy honnan jöttek, vagy honnan jönnek a Tiszapárt szavazói. Hát olyan elképesztő meglepetés nincs benne. Ugye 54% az ellenzéki úgynevezett közös listáról, és 10% mondja azt, hogy a kétfarkú kutyapártról ugrott át, az 64%. Ugye az a kutyapárt esetében a szavazóinak egyébként egy elég tisztes mennyisége lehet. Tehát 64% a korábban is mondjuk valahogyan ellenzéki szavazó volt. Fidesz 13, és hát a Mi Hazánkat soroljuk ide, az 18% a kettő együtt, tehát az 5%, és korábban azt mondják 18%-nyian nem szavaztak. Tehát 64%-ot mondjuk a korábbi ellenzékből hozott át, és csak a maradék nem onnan.
A kutyapárt ugye az tényleg azért vesztes ennek, mert a kutyapárt pont elkezdett növekedni, pontosan amiatt az elégedetlenség miatt, hogy nagyon sokan azt érezték már, hogy hát ezek közül egyik sem. Az egészen biztos, és akkor itt van egy ilyen vállalható párt, amelyik úgy igazából nem bánt senkit, amit csinál az szimpatikus, ahogy beszélnek, az szimpatikus, amikor busz, mit tudom én, miket csinálnak, általában ilyen, inkább ilyen tényleg helyi önkormányzati dolgokat, de hát ezzel nincs semmi baj. És sőt, amikor tényleg az elégedetleneknek lett a pártja, majd jött Magyar Péter, és nagyon sokan azt gondolom, hogy ott viszont azt látják, hogy itt nem csak az elégedetlenségemet tudom kifejezni, de talán valamire jutok is ezzel,
igen,
hogyha
ez a lényeg,
rászavazok.
Hogy látnak esélyt,
igen,
abban, hogy valami változhat.
Mert ott az ott az van, hogy elegem van belőletek, és mindegy, elmegyek, mert élek a szavazati jogommal, de olyanra szavazok, aki egyikötök sem. És akkor jött Magyar Péter, és biztos, hogy a kutyapártnak van egy maxszava, egészen biztos, hogy be fognak ütni, tehát nagyon sokan gondolják azt, hogy még mindig az egyetlen tisztességes használható valakik, lehet, hogy te nem.
Az, hogy én mit gondolok, az teljesen mindegy, én most itt
igen,
a közvéleményt próbálom
elképzelni. De ettől függetlenül szerintem tényleg nagyon sok ember, aki mindenkivel elégedetlen volt, az most megtalálta Magyar Péterben azt, akiben látja azt a reményt, hogy talán itt valami, ha legalább az elindul, hogy több a választási lehetőségünk, hogy nem ebben a kettősségben vagyunk belefagyva, hanem hogy kicsit akkor jó ez is, hát ha akkor emellett az is megnyílik, tehát hogy valami...
Nem csak ez, mert gondolja arra, hogy a Momentum Donát Anna nevezetesen néhány hónappal ezelőtt elindított egy nagyon éles és sokak számára nem szimpatikus támadás Gyurcsány, illetve a DK ellen.
Jó, aznap, és amikor aláírta a szerződést, tehát az nem vehetők komolyan. Hát pont
az,
akkor
az együttműködést.
Igen, az együttműködést, és akkor kezdte, tehát ez a, hát itt nem, ezt talán, mondom, ott azt
nem,
mondom.
Talán előtte volt, de mindegy, elindítottak néhány hónappal ezelőtt. Igen. Egy ilyen éppen a régi baloldal, amelyik hát olyan kompromisszumokat köt, amilyeneket, és ráadásul hazugságokkal operál, és elindította a Momentum támadását a DK ellen, nyilván azzal a szándékkal, és annak tudatában, hogy
igen.
Hát van itt a szavazóink között olyan, aki csak jobb híján szavaz mondjuk a DK-ra, vagy MSZP-re, többire, hát ha mi ott a kettő között, a Fidesz és ezek között megtaláljuk az igazi támogató bázist, és a Momentumból tényleg egy nagy párt nőhet ki. Nem jól sikerült, nem jó stílusban, nem jól megfogalmazott módon esett neki Gyurcsánynak és a DK-nak, inkább visszaütött rá. De az igény már megvolt, ezt mutatta a Momentum bejelentkezése erre a térfélre, és amikor egyszer csak kinyílt a lehetőség, nem is volt meg egyébként a szellemi, érzelmi háttér sem, de a kegyelmi botrány után, amikor valaki előlépett onnét a Fidesz belső köreiből, és még intimitásokat is elárult arról, hogy mennek ott a dolgok, hát az mindjárt hitelesebb volt. Ezek ott ellenzékből ugyan mondták nekünk, hogy mennek, el is hisszük nekik, mi is tudjuk, hogy mennek. Na de az ott látta, az ott hallotta, az ott még mondatokat is idéz, az is el is mondja, hogy csinálják ezeket. Hát akkor, és hirtelen megnyílt előtte a tér, és az emberek azt mondták, hogy akkor most megyünk, és ahogy ő menetelt tovább, és ahogy hihetetlen vehemenciával és szorgalommal naponta 4-5 helyen tart gyűléseket, és tud az emberekkel és az emberekhez beszélni, ez azt az érzést kelti bennük, hogy sokan vagyunk, egyre többen vagyunk, az pedig valahogy egy
érdemes csatlakozni.
Speciál a közvéleménykutatások is azt mutatják, igen. Tehát ez nem csak egy olyan érzés, hogy itt vagyok a téren, és nagyon sokan igen. vannak, mert a legtöbb helyen, ahogy nézem a képeket, nagyon sokan vannak.
Igen. Egyébként ugye a tér megnyílt, az jó, de volt egy ember, aki ki tudta használni ezt a lehetőséget, és nagyon profi módon használta, aki a lehetőséget lehet, ráadásul lehet érzékelni, hogy a saját hibájából lépésről lépésre tanul. Tehát korrigál minden beszédébe egy kicsit az előző beszédben elkövetett.
Bizonyos dolgokban van is mit korrigálni, ilyen Európai Unió,
Ukrajna,
abszolút.
Tehát árnyalja a képet, de igen, nyilvánvalóan az is cél lehetett, hogy a Fidesztől több szavazót hozzon el, és igazából az a cél még nem sikerült, mint ahogy a Márki Zaj Péter is úgy jelentkezett be akkor, hogy hozza a Fidesz igen. szavazókat, és aztán Fidesz szavazók nem jöttek. Tehát az lenne az igazi nagy tett, hogyha ott is eredményt elérne, és nem csak az elégedetlen ellenzéki szavazók körében.
Igen, de pont amikor így elégedetlenkednek, mindig az jut eszembe, hogy oké, valószínűleg egy normális országban én sem gondolnám, hogy Magyar Péter bármire is megoldást jelent, mert tényleg egy csomó olyan mondata van, amivel nem tudok egyetérteni, és nem tetszik
de
nekem.
De egy normális országban ez a jobb középállás
pont, ez lehet, de nem a megoldást jelenteni, igen. hanem hogy ott van egy ilyen erő is, vagy nekem nem.
És nem is kell mindenben egyetérteni, tehát ez a tolerancia, hogy nem kell mindenben egyetérteni.
Persze, de hogy nem egy olyan országban vagyunk. Tehát egy olyan országban vagyunk, ahol tényleg be van fagyva a közélet 10 éve. És ebből ki kell törni,
azt
vagy így vagyunk,
talán,
ki
talán
kell
Bolyár
törni.
Gábor írta meg a tényleg? HVG-ben most nagyon...
Isten, jó, most nem olvastam, pedig az anyukám átküldt, hát hogy
olvassam. Nem kell őt szeretni, nem kell benne bízni, de oda kell mellé állni, és azt a folyamatot, azt a lelki és társadalmi folyamatot akarja bemutatni, vagy azt akarja érthetővé tenni mindenki számára, hogy kérem szépen, végre valaki, aki képes egy csomó elégedetlenséget, sok oldalról, forrásból jövő elégedetlenséget egyesíteni, maga alá hajtani, és hogyha ez megjelenik egy nagy erőben, akkor a többiek számára is valami vonzerűvé válik.
Ráadásul mindig tudtuk, hogy csak belülről, és csak mindig azon rögtünk, hogy egy olyan típusú, mint az Orbán Viktor tudná leváltani Orbán Viktort. Ki bírja ezt ki, amit ő kibír? Tehát szerintem nem sokan vannak, aki
ismeri
ezt...
a kommunikációs technikákat.
Így van, és mindig van válasza.
Előre megmondja, hogy mi fog következni, hogy ő
és így van válasza, lett, nem?
És van.
Egészen
letereg róla.
Tehát nem arra reagál, igen, hanem így csípőből visszajön ki. És ez annyira meglepő, mert eddig akármit láttunk, azért az eddigi kommunikációkkal mindenkit kinyírtak. Tehát mindenki egy bizonyos pontig bírta, Istenem megrecsent. Vagy ő, vagy a szavazói, vagy azok, akik hittek ebben.
Igen.
Igen, meglátjuk.
Hát Kocsilonával, Korpás Kiszával és Bolgár Györgyel beszéljük meg a híteseményt, és most Bolgár György következik.
Szóval nem csak úgy lövi vissza a támadásokat, ahogy általában a politikában szokásos, hát normális, hogy mit hazudoztok össze-vissza, micsoda alapvetően pofátlan, és itt tovább alaptalan támadás ez, amit kapok, stb., hanem egy lépéssel tovább viszi, mint ahogy ebben a női napszemüveg ügyben. Női napszemüveg? Jól van, hát nem az, de nem elégszik meg azzal, hogy ez nem egy női napszemüveg, mert akkor most elkezdhetünk ezen vitatkozni, mert nem mindegy, akkor se orgyál ilyen.
Nem mindegy.
Hanem el is, nem, tök mindegy. Hanem még el is árverezi, igen, azt a napszemüveget, és odaadja egy olyan szegényeket segítő alapítványnak, amelyikről tudjuk, hogy nagyon régóta, nagyon elkötelezetten, és nem a kormány mondjuk szociálpolitikájának szellemében, hanem éppen annak ellenére dolgozik a rászorulókkal. Ez is egy olyan jelzésszerű, de sokak számára érthető üzenet, hogy egyrészt itt van a fideszes támadás, amit visszalöktem, lám milyen látványos eredménnyel, és azok részesüljenek belőle, akiket ti is szerencsétlennek rászorulónak tartotok. Úgyhogy ezzel tud folyamatosan lépni egyet előre, ez nagy politikai tehetségre van.
És mennyire meg van sértődve az ellenzék. Wow.
Igen, hát az is hiba egyébként.
Az nagyon kemény.
Hogy ebben a helyzetben nem lehet megsértődni.
Nem.
Azt kell megnézni, hogy mit csinál jó a Magyar Péter, és mit csinálunk mi rosszul, tehát valamit akkor váltani
meg hát
kell.
Akkor valamit másfele menni. Persze. Tehát, hogyha nem jött be 10 évig, amit én csinálok, hanem ugyanúgy a 7%-kal ülök, és mindig azt mondom, hogy én meg fogom oldani, 7%. Na mindegy, akkor most ezt a 4 évet, ezt így nyomjuk, aztán majd legközelebb. Hát ha ez nem jött be.
Valamikor ez még rosszabb is, az MSZP, ami nem tudom, hogy százalékban még kifejezhet-e.
Persze, csak azt mondom,
például
hogy
a 8. kerületben elindítja az embereit, Pikó Bandi barátunkkal szemben, aki ugye pár száz szavazattal nyert legutóbb, de hát úgy tűnik, nem csak azért, mert a kollégánk és volt itt a Klubrádióban és a barátunk maradt, hanem úgy tűnik, hogy ő egy nagyon jó polgármester volt, egy nagyon erős szociális programmal, tényleg aki szívén viseli a kerülete sorsát, és ugyan ez a pár MSZP-s erőt sokat nem nyerhet, de elveszítheti az egészet.
Ez is egy sértődött reagálás, hogy nem kaptak annyi jelölti helyet, amennyit szerettek volna, de abszolút saját maguknak ártanak, az ellenzéknek ártanak, tehát biztos, hogy senkinek nem jó, remélhetőleg Pikónak nem ártanak, de hogy zavart okoznak a térben, az biztos, és nincs értelme ennek az egésznek. És az ellenzéknek egyébként most, hogyha megnézzük a különböző választási körzeteket, sok helyen van ilyen zavart okozó
felépése. Mondjuk a indul a harmadik kerületben, polgármester.
Na, érdekes, hogy a harmadik kerületet mondod, mert szerintem pont a... jó, több helyen külön, Niedermüller ellen is. Tehát, hogy pont az előző választás szerintem azért volt nagyon érdekes, főleg a fővárosban, mert az egy konkrét Fidesz elleni szavazás volt. Tehát a harmadik kerületben például Búzs Balázs tökéletesen működött. Teljesen. És a népharag a Fidesz-szel elsöpörte, és oda választotta azt az MSZP-st, akiről senki semmit nem tudott.
DK-s szerintem.
Nem, csak MSZP-s utána lépett.
Igen, később DK.
És igazából hát nem is egy karizmatikussal, hogy...
Nem karizma kell, hanem polgármesterség.
De jó volt a búr, én csak azt mondom, hogy igaz, hogy
szerintem most visszakaphatod.
Nem, már nem ott lakom. Én,
nem az a tarlós típusú fideszes polgármester
igen,
volt.
És szerintem most fog igazából kiderülni egy csomó helyen, mert most már azok, akik azért kerültek oda, mert már tényleg a Fideszből volt elege egy csomó embernek, az már kiderült az elmúlt 5 év alatt, hogy musiká, hogy ilyen csúnyán mondjam, És most viszont már tényleg szerintem hát egy csomóan azért fognak nyerni, hogyha nyernek, mert bebizonyították, lásd a Pikó, Baranyi Krisztina is egy nagyon érdekes dolog, aki már egy személyben indul, mert már senki nincs körülte. Mondjuk ott azért veszélyes, hogy az ember Gergesi indul ellene, az, Gergesi, az,
aki 20 évig volt ott polgármester.
Aki 20 évig volt, és az ő tanácsadója volt. De most szerintem...
És matematikus, lehet, hogy tud kettővel osztani.
Tehát, és szerintem akkor... most érdekesebb lesz, mert az előző nagyon a haragról szólt, most meg már egy csomó olyan ember van város a kerületek élén.
Na de ha két ilyen esélyes vagy jó jelölt indul, akkor egymás esélyeit oltják ki. Tehát ilyenkor jön a nevető harmadik győztesnek, hát és ez több kerületben fennáll ez a veszély.
Nagy szerintem baj. Erről beszélünk.
Jó, de most a... Jó, hát nem hát tudom, hogy a harmadik kerületben hát éppen mi van. A Józsefvárosról
is beszélünk, meg a 9. kerületről is beszélünk, harmadikról is. Igen, több helyen, ami azt mutatja, hogy zavar van az ellenzéki erőben, sajnos. És ezt várták a szavazók még a 22-es vereség után is, hogy annak tanulságait levonni remélve, hogy...
Tisztul a kép.
Igen, hogy hát vagy bizonyos pártok megszűnnek, vagy beolvadnak más pártokba, vagy kialakul egy, vagy maximum két nagyobb csoportosulás az ellenzékben, hogy legyen kihez igazodni, mert így, hogy esnek szét 5-re, 6-ra, 7-re, 9-re, 10-re,
de hát
biztos
ha magukkal csinálják
kifelé
ezt, vezetni. Hát akkor ki mentse meg persze, őket, ha nem saját
ezért,
maguk?
Ezért volt tényleg kitakarítva a terep a Magyar Péter.
Persze.
És a 12. érdekes még.
A 12. Ott van esélye a kutyafártnak, és ráadásul ugye az elnöke indul, aki ideig dolgozott.
Nagyon sokat, rengeteg dolgot
először. Kihozott egy csomó ügyet, tehát neki ott van esélye. Igen. Ott is van egy DK kutyapárt ellentét, hát a, hogy valami azért legyen ott is, de nem az polgármesteri szinten.
Azért Szili Katalin szellem ellebeg a fejünk között. Amikor kiderült a közösségi elnök jelölésnél, hogy lehet okoskodni, lehet mindenkinek igaza, de azt szoktam elmondani erre például, mint a két kiskecske, akik egymással szembe mennek a pallon, mind a kettőnek nagyon igaza van, hogy a másik térjen ki, mind a kettő a legjobb érveket mondja, mind a kettőnek igaza van,
mind a kettő
beesik, és a farkas ott áll, és
na azt de mondja, hát, de most mi mit tudunk csinálni?
Na mi? Semmit.
Azt,
mi
most beszélünk róla.
De most nekünk csak ennyi adatunk. Egyelőre. A következő két hír az szerintem valami módon össze is tartozhat. Az egyik, hogy egy Orbán Zelenszky tárgyalás volt, ha csak telefonon is a minap, bár nagyon nem tudjuk, hogy mi történt. A másik pedig, hogy Németh Zsolt, aki ős fideszes egyébként, a Parlament Külügyi Bizottságának az elnöke, de hát Fidesz alapító is, azt mondta egy nyilvános fórumon. Az elmúlt 25 évről annyit, hogyha most nem lennénk a NATO tagjai, akkor valószínűleg jelenleg nem Ukrajna védekezne egy orosz támadással szemben, hanem mi. A NATO, bármit mondjanak is, Putyin elnök nagyra becsült propagandistái, nem orosz ellenes szervezet, nem tervezi és soha nem is tervezte megtámadni Oroszországot, viszont képes megvédeni tagjait egy orosz támadástól. Oroszország hogy Oroszország ezt a védelmi szövetséget fenyegetésnek tekinti, pusztán arra bizonyíték, hogy uralmat akar gyakorolni a NATO tagok, vagy legalábbis egyes NATO tagok fölött. Az oroszok célja, hogy kikezdjék a magyar szuverenitást.
Hát én azt javasolnám Németh Zsoltnak, hogy ezt mondja el a miniszterelnöknek, mondja el a külügyminiszternek, mert amit mond, az teljesen egyet lehet érteni. Igen. Persze, hogy érdekünk, hogy a NATO tagja legyünk, és nekünk ez egy nagy védettséget jelent, és ha lehet, akkor távolságot kell tartanunk Oroszországgal minden
és eddig is
szinten.
Ezt mondtuk.
Igen, szóval csak úgy látszik most, akkor Németh Zsoltnak ott kéne megbeszélni ezt a saját pártársaival.
Hát végül is ott beszélte meg, ez azt hiszem a Magyar Atlanti Társaságnak az ülés, akkor... és ott volt a honvédelmi miniszter is.
Az jó, de a miniszterelnöknek is valahogy.
Szóval igen, ez nagyon érdekes, bár az első pillanattól kezdve tudtuk egy-két jelzéséből, hogy neki más a véleménye, sokkal Amerika barátabb, és sokkal megalapozottan orosz ellenesebb, mint az Orbán kormány. De ez most
nem is
jobban ki volt, igen, sokkal jobban ki volt.
Ez egy erőteljes, világos megfogalmazása annak, hogy jó lesz vigyázni Oroszországgal, és csak erősítsük a NATO tagságunkat, mert ez az érdekünk.
És azok az orosz propagandisták, vagy az orosz propagandát szajkózók, azok magyarok,
hát a magyarokra
gondol.
A saját emberei, a megafon, amiket, akiket ők fizetnek.
hogy mondhatsz ilyet, független alapítványok, meg jobboldali, mit szoktam mondani, vállalkozók, akik megdolgoztak a nyerességet.
És fiatal gondolkodók, akik a saját üzeneteiket próbálják eljuttatni.
A gondolkodók azért ez egy picit erős volt.
Mert azt mondták, hogy ők egy akciócsapat, az azért mondták, hogy ők egy akciócsapat.
Azt a pillanatot várom, vagy mondjuk így azokat a hónapokat, amikor a Németh Zsolthoz hasonlók, vagy az ukrajnai háború ürügyén, vagy az elloptuk a fél országot ürügyén, vagy a szétvertük és magunk alá nyomtuk az egyetemeket ürügyén, és így tovább mindenkinek meg lehet a saját maga kedvenc témája, és ami miatt esetleg fortyog otthon magában. Szóval, hogy a Fidesz bizonyos emberei elkezdenek átszivárogni Magyar Péterhez, és tulajdonképpen akkor létrejöhetne egy ilyen
jobb közép
alapú új erő, amelyik azonban normális külpolitikát folytat, normális demokratikus gazdasági és társadalompolitikát, igazi szociálpolitikát nem hagyjuk az út szélén, ugye ezt ezerszer elmondták, de az út szélén hagyták, be is löpték a gödörbe a társadalom egy részét. Szóval mikor jut el oda egy Németh Zsolt, hogy nem csinálom, én külpolitikus vagyok, ez az alapvető külpolitikai kérdés. Hova tartozunk? A Nyugathoz, Európához, NATO-hoz, az Egyesült Államok szövetségi rendszerébe, lehet velük vitám, miért ne lehetne, nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, de alapvetően az a mi érdekünk. Ha tehát én nem értek egyet a saját kormányommal és vezetőmmel, akkor elinnét. Mikor következik ez be?
Tehát, ha jól értem, akkor azt várod, hogy Németh Zsolt
szeretném várni, kezdje
el a sort, és akkor menjenek néhányan utána.
És akkor még a magyar politikája is egy kicsit húzódik majd ebbe az irányba, mert nem ugyanazt mondja, mint a Németh Zsolt.
Mondjuk a 80-as évek legvégén láttunk ilyet.
Lehet, hogy a helyzet hasonlít.
Hát most nem dűl. Akkor azért a Szovjetunió összedülése és az a gorbacsovi politika azt hiszem az elég inspirálóan hatott, tehát persze, akkor nem kellett egy nagy éles látás azt feltételezni, hogy itt pillanatokon belül földindulásszerű változás lesz. Most azért ez nem látszik annyira, hogy a világ, sőt
akkora káosz van, ami rég volt.
Igen, de a káosz az most pozitív állapot, mert mindig jobb a káosz van, igen, mint hogyha egy egyértelmű diktatúra van.
Ja, persze, ami, én most a világra, igen.
A világban is káosz van, itt igen. is káosz van, de a káoszból kijöhet valami
az
jó
itteni is. Káosz szeretem, a világ káosz nem.
Egyetértek, igen.
De hogyha Trump megnyerni az amerikai nem szeretném. Azért kíváncsi vagyok, amikor az első Trump-Orbán, nem is találkozó, mert ez lehet, hogy elhúzódik majd, az orosz, a telefonon, az orosz, nem is annyira az orosz,
a kínai kapcsolatot.
Igen. Hogy szielnök, hogy mit csinál itt Kína, hogy milyen telekommunikációs, infokommunikációs, katonailag értelmezhető, mit tudom én miket, és hogy kínai rendőrök, és mit csinálnak itt, és milyen...
És persze tényleg mit csinálnak.
Mit csinálnak, azon kívül, hogy vegzálják a magyar állampolgárokat, akik éppen EU-s zászlót tűznek ki, hogy szóval...
EU-s zászlót, nem csak tibeti zászlót volt.
Nem, EU-s zászlót, és éppen a Momentum most képviselő akarta kitűzni. Én azt gondolom, hogy a szuverenitás védelmi hivatalnak most lenne dolga, hogy megnézze, hogy ezek a pirosapkás kínaiak mit csinálják.
Te gúnyolódsz velük, hiszen pontosan tudod, hogy mire való a szuverenitás védelmi hivatal.
Gulyás Gergely azt mondta, hogy Tompos Márton nem mindig mond igazat.
Akkor kivizsgálják.
És
neki van egy ilyen kis hazugság beépítő gép. Mondjuk, amikor beszél, akkor az pip belülről nem jelez folyamatosan.
Ezt mondta, de ezt mondtam nektek már adás előtt, hogy most a Terexnek itt többen kacagtak, amikor mondtam, hogy riport interjút adott a Orbán Viktor, mondták, hogy hát azért ez vicc, hogy ezt mondom erre a három mondatra, de hát ez az, hát ez... Oda mentek hozzá a terexesek.
Tehát oda tudtak menni.
Oda tudtak menni, ő kávézott, és oda engedte a terexeseket, és válaszolt normális hangon kérdésekre, nem azt mondta, hogy most jöttem a templomból, meg nem
hiszen
azt kávézott, mondta, hogy
hát nem mondhatta
a baloldaliak ügye, hanem azt mondta, hogy azért vannak itt a kínai rendőrök segítségnek, vagy az önkéntesek, mert reményeink szerint nagyon-nagyon sok kínai turista fog érkezni, hiszen folyamatosan jönnek a gépek.
Tehát akkor a tompos mártont kínainak néztél?
Lehet. Most még csak vegzálnak. Mostanáig csak vegzáltak, mostantól meg segíteni fognak, és akkor ezeket segítik. És hát azért van, mert de arra is mondott különben, hogy miért nem lehet a zászlókat, minden azt mondta, hogy itt lehet tüntetni, el lehet mondani mindenkinek a véleményét, csak tartsuk tiszteletben, hogy de ilyen normális hangon egészen megdöbbentem, hogyha ide jön egy országnak a vezetője, akkor azt nem provokáljuk, tehát azt egy kicsit arrébb, és akkor ne úgy, hogy de ott természetesen ki lehet tenni.
Na.
Nem. Egészen ijesztő, nem? De tényleg ijesztő.
Akkor még a kínai aktivistáknak is meg kell mondani.
Igen, hogy az új ne ők ugráljanak ott igen. A zászlóért.
Hát ha ilyen megnyilatkozó hajlamú na? Lett a miniszterelnök, igen, hát ha
Gyuri,
válaszol, igen,
a igen.
De akkor legalább megüzenhetné a úgynevezett köztelevízió vezetésének, hogy figyeljetek, van itt egy választás, hogy milyen is a háború és még nem, Európai Parlament, meg stb. Hívjátok meg az európai parlamenti listák vezetőit, vagy legalábbis a legesélyesebbeket, hogy is hívják ezt az embert, valaha ismertem, Magyar Péter, igen.
Hát sőt, akkor nem is kell kimondani a nevét.
Nem is kell kimondani. Volt igazságügyminiszter asszonynak a volt férje, igen, így is lehet mondani.
Két voltos.
Hívjátok meg őket, és vitatkozzanak.
Érdekes lenne, mert hogy rövidesen hatályba lép a média függetlenségének és sokszínűségének védelmét szolgáló első uniós szabálykönyv, amit elfogadtak. Ezek szerint ez Magyarországra is érvényes lesz, gondolom, Ilona, te
Ilonának a foglalkozás területe.
Ebben az szerepel, hogy a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai rendelet szerint ez a média függetlenségének és
sokszínűségének
védelmét szolgáló új példa nélküli szabályozás, amely biztosítékokat nyújt a szerkesztői döntésekbe való politikai beavatkozás és az újságírók megfigyelése ellen, garantálja, hogy a média könnyebben működhessen a belső piacon és az interneten. Célja az is, hogy biztosítsa a közszolgálati média függetlenségét és stabil finanszírozását, valamint a média tulajdonviszonyainak és az állami hirdetések elosztásának az átláthatóságát.
Szerintem a közmédia stabil finanszírozása megvan.
130 milliárd.
Valószínűleg elegendő pénz ahhoz, hogy adott esetben közmédiaként működjenek, és egy ilyen választási vitát megszervezzenek. Egyébként a Magyar Péternek ez egy nagyon erőteljes kezdeményezése, mert azt mondja, hogy ha nem kapnak 10 napon belül választ, akkor oda mennek demonstrálni, és ott is maradnak. Ez egyébként ez egy picit ilyen veszélyes terep, mert erre már volt
Hatházi
példa,
hogy... ugye ezt végigcsinálni.
Hatházitól
és még korábban is volt erre, igen. Egyik kollégánk kezdeményezte korábban, igen. És nem ért el eredmény, de ugyanakkor viszont
de jó, de
tényleg...
egy személyes, vagy hát nem is igen. Egy személyes, de 10-20
hát, hogyha itt több százan maradnak ott éjszakáig, egy napokra, az lehet, hogy hatásosabb. Ugyanakkor teljes joggal ezt kell követelni a közmédia a közé. Tehát ez egy alaptétel, és ideig még nem tudom hány éve senki nem tudta elérni, valahogy nem érezték át a pártok, hogy ez egy alap. Tehát ezt vinni kell, és ezt nem szabad hagyni, és a Magyar Péter ezt most elővette, és nagyon erőteljesen beleállt. Szerintem
nem
nagyon fontos.
Egyébként Hatházi Ákos mindig ezt mondta, még Magyar Péter kapcsán
csak nem
is,
volt mögötte valóban
hogy
erő.
Amíg nincs meg a média függetlensége. Persze, hogy igaza van, egy csomó minden.
Jó, de az is kiderült, hogy eljut az üzenet. Tehát, hogy nem feltétlenül csak ezen múlik, mert azért most eljut az üzenet. Tehát
kicsit túlbecsüljük néha ezt.
Így van. Hiszen főleg az internet korábban.
Klubrádiónak sincs frekvenciája, aztán hoppá.
De az tényleg egészen elkeserítő. Pont ma reggel talán említettem is, hogy egy generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott politikai vitát tévében. Tehát azért mi még a 90-es években másról nem szólt, hát reggeltől estig politikai viták voltak, tényleg megismerhette az ember a különböző politikusokat, hogy viselkednek nem a saját helyzetükben, hanem egy ilyen a helyzetben, amikor meg kell védeni az álláspontját, vagy elmondani. És ez nincs, ez megszűnt, ez
döntő
tragikus.
Milyen hatásuk volt akár
a Horn, akár Orbán 98-ban,
igen, amikor az Orbán-Horn vita
így van.
Úgy dölt el, ahogy.
Meg a Megyesi vita.
Meg a 2002-es Megyesi Orbán vita.
És az Orbán Gyurcsány.
Orbán Gyurcsány. Mind a három. Mind a három.
Különben abszolút ezért nincs vita, de ez tragikus, hogy ilyenkor így rádöbben az ember, hogy mi mindent eltűrtünk, mennyi mindenbe bele törődtünk, hogy tényleg nem állott az ember, mert nem lehet, hát mindenki éli az életét, tehát nem tudsz egész nap asztalokat csapkodni, hogy már pedig nekem ez jár, és hogyha ők elég erősek és kitartóak, akkor tessék, itt van a következménye, itt ülünk, és mi a Klubrádióban a legjobban tudjuk, hogy hány évet csinálunk úgy műsort, hogy folyamatosan különböző szakértőkkel beszéljük meg azokat a dolgokat, amiket azokkal
meg kéne megkérdeznünk a felelősöket.
Igen, és nem
hogy miért
tudjuk.
Csinálták, miért igen, ez van, miért nem van. Az van, miért nem
lenne. De ez az is kéne, hogy a felelősök néha mondjanak igazat, mert az, hogy ide jön egy felelős, és össze-vissza hazudik.
De a politikusok azért nem, igen, tehát jó, azért az, hogy kérdéseket azért fölteszel neki, azért a hazugságba is bele lehet úgy keveredni, meg ki lehet halani, hát soha nem az igazmondások voltak.
Persze, de azért...
Na de neked nem...
Nem. De igazad van.
De igazad van.
Hiányzik.
A tájékoztatáshoz hozzátartozik.
Nem is tudom, mi volt most, amin itt teljesen elcsodálkoztam, még most is, hogy ilyen szemérmetlenül hazudni.
De hát én ezt tudom. Tehát, hogy de nem nekem kéne feltétlenül elmondani, hanem üljön le egymással szemben, és akkor ott a két hazugság közül, amelyik
nem biztos,
az igazadnak
hogy két hazugság
tűnik.
Van, hogy valaki igazat mond.
Oké,
olyan is van.
Akkor azt intézzék el, de ez hozzátartozik egy demokráciához, hogy meg tudok kérdezni.
Hát az is hozzátartozik, hogy ne vegyék el a frekvenciádat, hogy ne szüntessék meg a napilapodat, hogy ne oszlassák föl az internetes újságodat.
Hogy ne rúgjanak ki a véleményedét.
Például, igen. Tehát, hogy maradhass színész, és játszálhatsz Molière darabban, mondjuk, van továbbra is. Tehát, hogy azért, igen.
Ez egy
igen.
Érdekes erőpróba lesz, hogy a magyar el tudja érni, odaviszi a tömeget, és a tömeggel lesz valami hatása. Én egyébként most ettől is várok valami változás, hogy meg lesz ez a vita.
Meg hogy közbeszédét tudja tenni.
Igen.
Mert ugye hogy az a legfontosabb, mert az, hogy oda megy most 1000, 2000, 3000, 10000, tök mindegy, hogy elkezdenek-e róla beszélni, mint ahogy elkezdtek róla beszélni.
Igen.
Ez nagyon érdekes.
Nyilván itt a Fideszben azt mérlegelik most, hogy mi van akkor, hogyha Magyar Péternek sikerül 50000 embert odavinnie a köztévé épülete köré. Az ugye letagadhatatlan lesz, az futótűzként fog terjedni, de akkor igen. Is Facebookon másod, egyszerűen az emberek milliói fogják megnézni, hogy ott
ez
van
vitaka,
egy ekkorat, megkockáztassuk-e ezt, vagy inkább mondjuk azt, hát persze, normális demokrácia van, Deutsch Tamás készségesen áll rendelkezésükre, igen, akármi.
Tehát azért emlékeztetnélek titeket arra az interjúra, amikor egyszer meghívták Karácsony Gergelyt.
Ja, igen.
A bicikliről.
És az első kérdés az, hogy miért nem biciklivel jött. És attól kezdve
soha.
Egy hölgy soha. Nem hagyta szóhoz jutni, tehát egészen tréfás volt.
De attól kezdve soha nem kérdezték.
Jó, de hát hiszen látták, hogy nem biciklivel jött.
Egy vita,
de erre fel lehet készülni egyébként. Amikor Márki-Zajt kérdezték meg, attól kezdve ő mondta a szöveget.
Ő mondja, ő különben ebben nagyon
nem hagyta. Mi is mondtuk mostanáig, de eddig tartott. Kocsilona, Hamuvosz, Elnöke, Korpás, Krisztóf, Bolgár, György, a Klubrádió munkatársai és Dési János hallották. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Csernyánszki Judit, Kárpáti János, Horváth Ádám és a szerkesztő Józsa Márta. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.